Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Magyarország hivatalosan is benyújtotta Brüsszelnek a helyreállítási alap támogatásának igénybevételéhez szükséges tervét. Ahogy az eddig kiszivárgott, majd megerősített hírek előre jelezték, Budapest egyelőre az alap visszanemtérítendő részét szeretné igénybe venni. Az Európai Bizottság a következő hetekben értékel, a pénz egy része pedig akár már idén nyáron megérkezhet. Hamarosan erről lesz szó. De előtte a múlt heti portói szociális csúcstalálkozóról, valamint az európai jövőjével összefüggő konferencia vasárnapi elindításáról kérdezem Feledi Botond külpolitikai elemzőt. Hogy halad ez az oltási program Európában? Ugye azt a magyar kormány sokszor elmondja, hogy mi az élen állunk az első adagos vakcinák beadását illetően mindenképpen, de talán a második tekintetében is. Összejöhet ez az Ursula von der Leyen által áhított 70%-os átoltottság, ami a felnőtt lakosságot illeti mondjuk a nyár elejére? Hogy látja?
Két aspektusa van ennek. Egyrészt azt látjuk, hogy Európa nagyságrendileg 400 millió dózis le tudott gyártani, aminek körülbelül a felét tartották Európa határain belül, és ebből legalább 160 milliót már Európán belül el is oltottak. Ehhez képest, tehát a kapacitás megvan, itt a igazi nagy kérdés az a szándék lesz, a polgárok szándéka, hogy vajon az oltás ellenes dezinformációs kampányok és más megfontolások hatására ez a 70% önként hajlandó-e magát beoltatni.
Ugye felvetődött Ursula von der Leyen-től is, illetve Emmanuel Macron francia elnöktől is a szabadalmi korlátozások feloldása. Tehát ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy ugye a Pfizer, BioNTech, a Moderna, illetve sok más oltóanyaggyártó is kifejlesztett vakcinákat, és azt szeretnék elérni, hogy ezt mindenki gyárthassa, tehát kvázi megkapják a recepteket az egyes országok, és mindenki gyártassa. Ön szerint ennek van realitása?
Egyelőre úgy tűnik, hogy a politikai realitása is elhalasztódik ennek, egyértelműen az az uniós csúcsnak a hozadéka, hogy ez ugyan nem egy kizárható ötlet, de nem most időszerű. Hozzá kell tenni, hogy mondjuk a Pfizer-BioNTech oltás az nem egy darab szabadalom, hanem több tucatnyi szabadalomból összeálló tudás és technológiai know-how. Tehát ezeknek a transferje az nem egy darab szabadalom közzétételéből áll, és nagyon élesen megfogalmazódott az is egyébként, hogy bizony a kínai versenytársak számára ennek a harmadik generációs típusú oltásnak a kiadása az nem biztos, hogy egy okos döntés lenne politikailag és az Európai Unió diplomáciáját, oltás diplomáciáját tekintve.
Vannak már különböző országokban, így Magyarországon is oltási igazolvány, utazási jogosultságok is lehetnek ezzel összefüggésben. Ugye a magyar külgazdaság és külügyminiszter kétoldalú megállapodásokat kötötte az elmúlt hetekben, illetve gondolom a következő hetekben is különböző államokkal. És van az Európai Uniónak is egy úgynevezett zöld igazolványa, amelynek a bevezetése talán nyár elejére várható, de erről is elhalasztották a döntést. Lesz ön szerint egy közös vakcina útlevél, még hogyha nem is így hívják?
Egész biztos, hogy itt egy uniós procedúrának vagyunk a szemtanúi, ami azt jelenti, hogy hosszan húzódik, de a végén születik kompromisszum. Itt ugye több tagállam a különböző típusú oltások elismeréséért harcol, első-második oltásadagok közötti különbség, tehát számos olyan technikai kérdés van, amiben meg kell tudniuk egyezni 27 tagállam szakértőinek, és amikor ez megtörténik, akkor még egy közös adatbázist fel kell állítani. Ez azért messze nem egy triviális megoldás, főleg nem az Európai Unió saját adatvédelmi intézkedéseinek a fényében. Nem lehetetlen ezt megugrani, de ehhez kell valóban idő, kell technikai előkészület, viszont egyértelmű érdeke a tagállamoknak az utazás lehetővé tétele, tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy a politikai nyomás meg lesz a választók részéről is, hogy a uniós állam és kormányfők megoldásra jussanak.
Ugye ez egy szociális csúcstalálkozó volt Portóban, ami részben az újraindításról szól, a gazdaság újraindításáról. Lesznek-e új munkahelyek, vagy a régiek felállhatnak, működhetnek-e ismét?
Alapvetően a 2017-es Göteborgi szociális csúcs folytatása volt a portugál elnökség célja, tehát a portugálok szerették volna, hogyha az ott összefoglalt alapjogokat megpróbálják itt megerősíteni, és egy akcióterv részeként továbbvinni. Arra tettek egy célkitűzést, hogy 2030-ra az Európai Unió átlagában 78%-os legyen az alkalmazásban állók aránya az össznépességben. Ez azért egy elég távoli, de jelentős cél. Ami ezzel összekapcsolódott és mutatja, hogy nem a régi munkahelyek visszaállításáról van szó, az abból derül ki, hogy kifejezetten az életkorszig tartó tanulás, ennek költségei, költségviselése volt egy másik fontos témája a mostani portfói csúcsnak, ami tehát arról szól, hogy a megszűnő munkahelyek helyett létrejövő új, digitális, zöld, tehát a új szektorokban létrejövő állásokba hogyan lehet átképezni majd a tagállamok munkavállalóit.
A portói kétnapos csúcstalálkozó után jött az Európa nap május 9-én, amikor is elkezdődött egy konferencia Európa jövőjéről. Eléggé bürokratikusnak tűnik ez. Beleszólhatnak-e az emberek Európa vagy kontinens jövőjének alakításába? Miről szól ez az egész akció, ha lehet ennek nevezni?
Az Európa jövőjéről szóló konferencia lényegében a legkevésbé bürokratikus felállása az Európai Uniónak. Ez egy politikai döntés előkészítő testület, ami alapvetően a korábbi alkotmányozó Európai Fórum, illetve a Lisszaboni Szerződést megújító kormányközi fórumnak az utódja. Tehát ez az, ahol a következő, úgy is mondhatjuk, hogy stratégiai szintű döntéseket kívánják előkészíteni, amelyek ha kellően bátrak, akkor újabb ratifikációt fognak igényelni akár a tagállamok parlamentjeiben is. Tehát ez egy kifejezetten fontos konferencia, ami abszolút arról szól, hogy az Európai Unió helyét és még inkább eszközeit megtalálja a 21. századi megmaradáshoz és növekedéshez.
Ebben valóban beleszólhatnak az állampolgárok? Mert ugye vannak ezeknek internetes oldalai is, ahol hozzá lehet szólni.
Az Európai Bizottság részéről is koordinált jövőről szóló konferencia abszolút nyitott az állampolgárok felé, ahogy egyébként a legtöbb döntés előkészítő folyamat. Tehát itt számos különböző civileknek szóló felhívás, téma szerinti felhívás és más módon is el lehet az embereknek juttatni a véleményét azokhoz, akik aztán a tárgyalást folytatják. Ez ugye egy teljesen közvetlen megoldás, ahogy nyilvánvalóan a brüsszeli érdekképviseleti szervek, fórumok és intézmények ugyanúgy nagyon is érzékelik és észlelik ennek a fontosságát, tehát ők is megteszik folyamatosan ezeket a lépéseket.
Feledi Botond külpolitikai elemzőt hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
Magyarország összesen 7,2 milliárd euró összegű visszanemtérítendő támogatást igényelt a helyreállítási eszközből. A magyar terv a legfontosabb szakpolitikai területek, úgyis mint a zöld átállás, az egészségügy, a kutatás, a digitális gazdaság, a kohézió és a közigazgatás köré szerveződik. A részletekről beszélgetek Gyévai Zoltánnal, az EU Monitor főszerkesztőjével.
Magyarország csak a visszanemtérítendő támogatások igénylésére nyújtott be egyelőre egy reform és beruházási tervet. Ez pontosan folyóáron 7,2 milliárd eurót jelent. Tehát ugye ez kevesebb összeg, mint egyébként ami a nagyobb összegre lenne szó a kölcsönkeret igénylése esetén. De ilyenkor hozzá szoktuk tenni azt is, hogy a kölcsön, és semmi sem veszett el a kölcsönt 2023. augusztus 31-ig még részletekben vagy egészében lehet igényelni, hogyha erre szükségét tartja majd a kormány.
Miről szól ez a terv, ez a visszanemtérítendő támogatás, tehát mire kéri Budapest ezt a pénzt?
Igen, ugye a maga a terv, hogy milyen beruházásokra és reformokra igényelhet Magyarország és a többi tagállam is pénzt, azt alapvetően a rendelet tartalmazza, amely ennek a 750 milliárd euró összegű helyreállítási alapnak a felhasználási feltételeit tartalmazza.
Ugye minden igaz, akkor ennek két alapillére van, a digitalizáció, illetve a zöld átmenet.
Így van, ennek megfelelően tehát, hogyha Magyarország alapvetően olyan programokra, olyan projektekre nyújtott be finanszírozási igény és terveket, mint a zöld átállás, az egészségügy, mert ugye a helyreállítási része, az újjáépítési része a fontos az egészségügy, a kutatás, a digitális gazdaságra, a kohézióra és a közigazgatásra. Ugye a közigazgatás fejlesztése, például egyébként például a bíróságok digitalizációja, ez is egy nagyon fontos része az egész reformoknak, hiszen ezek hosszú távú befektetések, amelyek javítani fogják a közigazgatás színvonalát. Tehát látjuk, hogy alapvetően a zöld átállásra és a digitális átállásra kell költeni a pénzetnek egy jelentős részét. Itt vannak százalékos kötelező arányok is, 37%-át klímával összefüggő, tehát egy éghajlatváltozással összefüggő beruházásokra, és 20%-ot legalább zöld átállásra. Egyébként, hogy ez megvan-e, ezt nem tudjuk ebben a pillanatban, ez majd a következő két hónapban derül ki, mikor az Európai Bizottság górcső alá fogja venni a magyar tervet.
Az egészségügyi részébe beletartozik adott esetben a évelejétől esedékes orvosi béremelés is?
Igen, nem láttuk a teljesen véleges tervet, ugye a véleges tervenyújtása, és ahogy most, hogy beszélünk, csak pár óra telt el között, Magyarország igényt tartott, korábban igényelte azt az egészségügyben, hogy az orvosok béremelésére kért pénzt. Na most az Európai Bizottságról azt mondták, hogy ilyen folyóköltségeket alaphelyzetben a rendelet alapján nem lehet finanszírozni, viszont van lehetőség rá mégis, tehát van egy hátsó kiskapu, nem is feltétlenül a kiskapu, hogyha beágyazzák ezeket a béremeléseket egy több éven át tartó reformba, egészségügyi reformba. Tehát én élek a gyanúperrel, hogyha a magyar programban ez megjelenik, akkor ez úgy jelenik meg, hogy beleágyazódik egy közegészségügyi reformba is, amire ugye valljuk be őszintén már régóta esedékes lett volna, és ebben az esetben szerintem az Európai Bizottságnál is nyitott kapukra találhat a magyar igény.
Hogyan jelenik meg a digitalizáció, illetve ez a bizonyos zöld átmenet?
Ugye megint látunk kell azt, hogy milyen projekteket tett be a kormány, de mindenféle kockázat nélkül megjósolható az előzetesek alapján, hogy a közlekedésnek, úgy fogunk a tiszta közlekedésre való átállás, tehát itt vasúti fejlesztésekre kell gondolni alapvetően. Bizonyos esetekben szerintem közúti fejlesztése is van lehetőség, de ezeket mindig ilyen szárnyintézkedésekkel is kompenzálni kell, ugyanis van egy nagyon fontos feltétel a pénzek felhasználásánál, pedig az, hogy nem okozhat környezetvédelmi károkat. Bocsánat, a környezetben nem okozhat károkat. És erre meg vannak határozva bizonyos kritériumok. Tehát ezeket is fogja az Európai Bizottság majd vizsgálni. Plusz még nagyon fontos szerintem, és ez majdnem minden terpen is, a magyar terpen is, hogy az épület felújításra, tehát energiahatékonyság javítására jelentős összegeket kíván felhasználni szerintem Magyarország is, akár más tagállam.
Az Európai Bizottságnak meddig van ideje ezt véleményezni, mikor alakíthatja ki a végleges álláspontját, és mikor érkezhetnek az első eurómilliárdok, eurócentek?
Igen, tehát az uraketyeg az Európai Bizottságnak alaphelyzetben két hónapja van arra, hogy az egyes nemzeti terveket kiértékelje, elbírálja, és megtegye ajánlását javaslat formájában, ezeként egy jogszabályra vonatkozik majd a tagállamok felé. A két hónap egyébként nincsen külbedése, mert hogyha egy tagállam esetében nagyon hiányos a benyújtott végleges program, akkor ez a folyamat el is húzódhat. Tehát ez nem feltétlenül kötelező, de a bizottság törekszik majd ennek a betartására. Aztán a tanácsnak ezt követően 4 héten belül állást kell foglalnia, tehát vagy elfogadja, vagy nem fogadja el ezt a benyújtott nemzeti tervet. És mert ezt követően, ha megvan ez ennek a jóváhagyása, akkor ezt követően az Európai Bizottság a kölcsönt fel tud venni a piacokon, Magyarország esetleg több más ország számára, és amelyekkel párhuzamosan haladunk majd. És én úgy számolom egyébként, hogy ha megnézzük ezeket a határidőket, hogyha be tudjuk tartani a 2 hónapot plusz az 1 hónapot, hogy Magyarországra szerintem, ha minden jól megy, akkor körülbelül szeptember környékén, a nyár végén érkezhet az első utalás, tehát szeptember elején, szeptember első felében, ami az előleg 13%-a nincs kizárva egyébként, hogyha felgyorsulnak a folyamatok, és a benyújtott anyag most már annyira jó, hogy ez a folyamatok fel is gyorsulhat, és akkor még beleférhet esetleg júliusban egy utalás. Én inkább azt mondom, hogy a biztonsági játék az, hogy szeptember első felében lehet valószínűleg utalás, ami a teljes keretnek a 13%-a előleg formájában.
Egyébként az uniós tagállamok közül hányan nyújtották be Magyarországon kívül eddig ezt a bizonyos helyreállítási tervet?
Magyarország a 15. ország a 27-ből, tehát 14 ország benyújtotta május első napjait, és Magyarország az új hullám, hogy fogalmazok, a következő körnek az első országa. Lesznek országok, amelyek a következő napokban be fogják nyújtani. A bizottság azt szeretné, hogyha május végéig lehetőleg mindenki benyújtaná, de lesznek országok egy-két ország, például Hollandia és ezek közé tartozik, ahol ugye Hollandiában kormányalakítás van, elég hosszú folyamat, elhúzódó folyamatra van szó. A Hollandia, amelynek nem feltétlenül annyira szükséges sem a pénz sürgésen, valószínűleg csak később fogja például benyújtani a saját terveit.
Szintén egy friss hír, szerdán az Európai Bizottság közzétette gazdasági előrejelzését. Ez ügyben mit jósolnak Magyarországnak?
Ahogy az Európai Unió gazdasága és az eurogazdaság is Magyarország esetében is a mostani előjelzés megint kedvező, javít az előjelzés a vállalkozásokon, a téli februári előjelzéshez képest, ami azt is jelenti, hogy 2020-ra, ugye most ezek még nem végleges adatok, de téli helyett 5,3%-os hiány, de 5,3%-os visszaesés jósolták 2020-ra a bizottság, most az úgy néz ki, ezt 5%-ra javította, tehát 5%-os recesszióval léphetünk ki valószínűleg a koronaválságból, 2021 és 2022-re pedig elég dinamikus, 5 és 5,5%-os növekedés prognosztizál az Európai Bizottság. Ez a növekedési ütem mind az eurózóna, mind pedig az EU átlaga feletti ütemet jósol.
Mit jósol a következő évekre, vagy a következő időszakra?
2021-re már 5%-os, tehát idén 2021-re 5%-os növekedés, és jövőre 5,5%-os növekedést. Ugye ezek a gazdasági előjelzések, ezek 7 évre előre szólnak. Tehát 3 évet ölelnek fel, még az előző évet és a következő 2 évet. De az látható, hogy optimista várakozások vannak a magyar gazdasági növekedést illetően, és ebben természetesen a bizottság is hozzáteszi azt, hogy szerepet fog játszani minden szempontból éppen az a helyreállítási alap, amelyre most Magyarország benyújtotta az igényét.
Vannak-e észrevételek, hogy mire kell vigyázni a budapesti kormányzatnak?
Ugye ez egy előrejelzés, tanácsok egyébként lesznek, még májusban meg fognak jelenni majd azok az ajánlások, amit ugye az európai szemeszter keretében tesz majd Brüsszel, és országspecifikus ajánlásoknak tekinthetők. Ezek az lesz a következő kör 2 héten belül, tehát az egy idegesebb lesz ilyen szempontból. Ami már látható azért, ugye, hogy a bizottság, amikor a gazdasági előrejelzéseket, a makrogazdasági előrejelzéseket megteszi, akkor mindig azt is hozzáteszi, hogy ezt a forgatókönyvet esetleg pozitív vagy negatív értelemben milyen tényezők befolyásolhatják, és hát így ezek között nem meglepő talán, megjegyzi azt, ugye, hogy erre a forgatókönyvre, ami egyébként főleg a deficite vonatkozik, hatást gyakorolhat majd az, hogy 2022-ben Magyarországon parlamenti választások lesznek, és ilyenkor a kormányok, várhatóan ez Magyarország esetében is, mindig fennáll a túlköltekezésnek a veszélye, amit persze nyilvánvalóan egy kormány, amelyik újra szeretné választani magát, nem feltétlenül veszélyforrásként értékel.
Egyébként az uniós tagállamok közül melyik az, aki a legkevésbé jól jön ki, ha egyáltalán ki lehet jönni jól ebből a világjárvány utáni vagy miatti recesszióból?
Minden országot sújtott a járvány, de nem egyenlő mértékben, tehát ez aszimmetrikus hatása volt. És elsősorban azok az országokat, a gazdaságát ütötte meg a járvány, és a járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések, amelyek a turizmusból és a szolgáltató ágazatból, a kétkezi munkából élnek. Ugye, és akkor ebben esetben nem néz elképzelni azt, hogy főleg a déli országokról, tehát az Európai Unió déli karjáról beszélünk, ki Horvátország is ide tartozik egyébként, ezeket az országokat is lehet meg leginkább a járvány, nem kizárólag őket, de ezeket az országokat, és nyilvánvaló, ahogy a helyreállítási eszközben ugye az egyes országokra jutó arány és összegek is tükrözik ezt a helyzetet. Ezek az országok szorulnak rá leginkább most az Európai Uniós helyreállítási alapokra is.
És akkor a végét azért jóval zárjuk, és ki jött ki a legjobban ebből, ki a legdinamikusabban tud növekedni a következő időszakban? Melyik ország?
Hát ugye több ország is van, ugye Magyarország is ezek közé tartozik egyébként, de például Írország, ugye hagyományosan kifejezetten erős a gazdasági növekedés terén, angol száz típusú ugye, gazdaságon van szó, és mint látjuk az Egyesült Államok esetében is, az amerikaiak is nagyon rövid idő alatt képesek egy gazdasági válságot, hihetetlen robosztus, dinamikus növekedés elhagyni. Azok az országok, hozzáteszem, még szintén jól állnak, amelyeknek rengeteg költségvetési eszközük volt annak érdekében, ugye, hogy a koronaválság hatására, a gazdaságra gyakorolt hatását és ennek a zuhanását a költségvetési eszközök ellensúlyozni tudják is. Ezek ilyen értelemben egyébként Németország és néhány más ország, gazdagabb országok is viszonylag jól jönnek ki ebből, még akkor is, és itt azért látni kell azt, hogy nem, hogy a gazdasági növekedés ott lesz a legdinamikusabb, nyilván azokon az országoknál, amelyek a legmélyebbről indulnak, hiszen számukra már jelent egy látványos fellendülés fog ez eredményezni. De ha megnézzük azt, hogy mely országok szenvedték el, legkevésbé szenvedték meg leginkább a válságot, azért ezek közé kell sorolnunk egyébként a legtehetősebb országokat is, a skandináv országokat és Németországot.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!